Kedves hallgatóink, köszöntelek titeket a mai reggelen, Tamás Falvi Hanna vagyok, és ez a napindító műsorunk. A technikai szolgálatban Tiszai Árpád segít. A stúdióban velünk van Kun Szabó Zoltán, állandó diakónus, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség vezetője. Üdvözlünk, Zoltán!
Mindenkinek szép jó reggel!
Kérlek, olvasd fel nekünk a mai napi evangéliumot.
Evangélium Szent Lukács könyvéből, igazi karácsonyi evangélium, ezt nem lehet elég sokszor hallgatni. Az angyal látogatása Máriánál, hallgassátok. A 6. hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Ez szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta, és mondta neki: a Szentlélek száll rád, s a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Íme rokonod Erzsébet is fogant öregségében, s már a 6. hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt: íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus, ezen a reggelen, és óriási biztatást hordoz ez az ige. Nagyszerű így kezdeni a napot, a napindítónak az indítója. Tényleg hadd legyen az evangélium, mert tényleg elindít bennünket a reménység útján. Amikor ez a fantasztikus találkozás Názáretben lezajlott, akkor hát Izrael népe már nagyon reménytelen helyzetben volt. Ugye azt tudjuk, hogy a Biblia első lapjaitól megígérték nekünk, hogy lesz, aki megtöri a bűn hatalmát, az asszony fia, majd egy leszármazottja, szétiporja a sátán fejét, de hát ez a bizonyos szabadítás, akármi is legyen, akármit is gondoltak róla az emberek, azért késett. És ez annál is zavaróbb volt, hogy késik, mert a proféták szintén az Ószövetség gyakorlatilag összes könyvében előre jelzik, hogy bizony jön. Íme a szűz fogan, fiút szül, és eljön a szabadítása Izraelnek, és bizonyos proféciákban már az is, hogy az egész világnak eljön a szabadítása, ami praktikusan azt jelzi, vagy jelenti a legmélyebb összefüggését tekintve, hogy eljön az, aki a tévelygő emberek szívét vissza tudja kapcsolni az atyához, a teremtőhöz. Mert ugye a bűnbeesés az nem egy kis bukta volt, nem egy kis botlás, hanem megszakadt az Isten és az ember közeli éltető kapcsolata, és a tragikus történelmünk, világtörténelmünk is ezt tükrözi, hogy nem a jó uralkodik sokszor, vagy történelmi léptékben talán ritkán szokott szóhoz jutni, hanem bizony elnyomás, bűn, na, rengeteg szenvedést okozunk egymásnak, egy család is lehet éden vagy pokol, attól függően, hogy a szeretet uralkodik ott, vagy az önzés, sok-sok önzés verekszik otthon reggel a konyhába, ez is lehetséges, de hogy jön valaki, aki a tiszta utat meg tudja mutatni. És ez a várakozás hosszú volt, ugye az adventi koszorú gyertyái azt mondják, hogy 4000 év várakozás. Hát ez még ez is szimbolikus, valószínűleg történelmi léptékben még hosszabb lehetett. És hát a helyzet csak egyre rosszabb volt, mert ugye Jézus születése előtt néhány száz évben hát nagyon rossz dolgok történtek a néppel, ugye jöttek Nagy Sándor utódai, és akkor egy nagyon durva pogányságot vezettek be Izraelben, akkor a makaveusok föllázadtak, a prófétai szó közben megszűnt, tehát közben nem is jöttek már jövendőlések, és ebben a helyzetben mégiscsak az égből egyenesen megérkezik egy küldött egy názáreti leányhoz, és kihirdeti, hogy hát még annál is nagyobb fog jönni általad, mint akire vártatok, mint akit gondoltatok. Nem csak arról van szó, hogy egy nagy király jön, és uralkodni fog Isten nevében, és igazságot tesz, hanem itt a köszöntés második felében azért már erről többről van szó, a Szentlélek szárát, s a magasságbeli ereje borít be árnyékával, ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. És ez már több, mint egy Istentől kiválasztott nagy ember. Itt már lehet sejteni, hogy hú, Isten valami hatalmas ajándékot készített, és sokkal nagyobbat, mint amire eddig bármikor mertünk várakozni. Még akkor is, ha nagyon jól ismertük az ószövetségi proféciákat, amik egyébként szenzációsak, mindenkinek javaslom, hogy nézegesse az adventi igéket a Szent Misa olvasmányaiból, ott vannak az olvasmányokban az ígéretek, hogy jön. De hát, hogy itt maga az Isten fog eljönni, az Isten fia fog megszületni, ez eddig nem volt ennyire világos. És Mária ezzel szembesül, és döbbenetes ennek a fiatal lánynak a reakciója. És nagyon örülök, hogy egy fiataloknak szóló műsorban tudok most egy pár szót szólni erről a jelenetről, Máriáról, mert ez a lány, ez fiatal, a hagyomány azt mondja, hogy ő bizony nagyon fiatal volt, tinédzser, ugye a filmek is olyan egész fiatalnak ábrázolják, főleg Cefirellinél, egy kamaszlány, egy ilyen szinte még gyerek ő is, és hogy milyen bölcsességgel és milyen értelemmel földolgozza ezt a szituációt, milyen éretten. És ugye van egy kérdése, ami teljesen jogos abban a helyzetben, hiszen hát jó, fogansz, ugye, de hát azt mondja, hogy de hát én nem, még nem élek házasságban, még csak jegyesen van, mi tisztán készülünk a házasságra, hogy ma mondanák. Remélhetőleg sok fiatal, ahogy ma mondaná, és a Szentlélek hatására egyre jobban megérti, az angyal jobban megmagyarázza, ez meg azt mutatja, hogy Isten milyen készséges, tehát nem az van, hogy így belelökte egy szituációba. Sokszor a fiatalok nagyon félnek attól, hogy na, majd jön Isten, és valami olyat mond, hogy hú, amit én nem akarok, legyél pap, legyél szerzetes, csináld ezt, csináld azt. És látszik, hogy Isten nem ilyen, hanem előkészít. Jó, a történelemben is nagyon előkészítette, igen, erről beszéltem, hogy hogyan. Bár akkor éppen egy reménytelen helyzet volt, de mégis tudott egy egészen hirtelen valami, egészen új helyzetet kialakítani, és mondjuk ez egy nagyszerű hír nekünk, hogy Isten egy nagy-nagy reménytelenségben megjelenik egy még sokkal nagyobb ajándékkal, mint amire egyáltalán gondolni mertünk volna. Másrészt látszik, hogy ezt a lányt már így nevelgette, készítgette, és amilyen gyorsan csak lehet, így belehelyezkedik a szituációba, és végül hát elhangzik az a mondat, ami tulajdonképpen emberi oldalról utat enged az Isten megváltó tervének. Milyen szép ez a mondat. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. És amikor fiatalokra gondolok manapság, ugye nekem is van 5 gyermekem, akik kamaszok, illetve fiatal felnőttek, és látom, hogy az ő életükben is a Szentlélek milyen érettséget és bölcsességet munkált ki már a keresztény neveltetésük, inkább a keresztény, saját keresztény útjuk idején, mert ez az ő útjuk volt, nem a mi érdemünk. Akkor mindig a nagy reménység van bennem, hogy hát Isten igenis foglalkozik a fiatalokkal, fölkészíti őket már kisgyerekkoruk óta arra a küldetésre, amire szánja őket, és hogy látom a 18 éves a legkisebb, 25 a legnagyobb gyermekünk, és kettő már családos, most már három unokánk van, és látom, hogy milyen fantasztikusan nőnek bele a szülői szerepbe, és közösséget vezetnek többen közülük, a fúzió közösséget, és kérdezem, hogy ti honnan tudjátok, hogy kell közösséget vezetni, honnan tudjátok, hogy kell emberekkel bánni, honnan tudjátok, hogy kell evangelizálni. És akkor nevetnek, hogy hát egyrészt hát mellettetek nőttünk föl, ti is ezt csináltátok mindig, másrészt meg tudom, hogy sokkal több van e mögött. Hogy Isten foglalkozott velük gyermekkoruktól kezdve, amit én láttam, ahogy Máriával, és akkor alkalmassá tette arra, hogy ezt az elképesztő szolgálatot elvégezze nekünk. Ezért hálásak vagyunk neki. Köszönjük, Mária, ma reggel is. Hogy tinédzserkorban ilyen érett voltál, hogy fiatalon ilyen érett voltál, ilyen felelősséget vállaltál, ennyire tudtál hinni. És hát, hogy rajtad keresztül eljöhetett a legnagyobb ajándék, a nagy reménytelenségben, amire ilyenre nem számítottunk. Tehát ott vagy a fa alatt, és várod, hogy megkapod a gyerekként, mondjuk, a legnagyobb ajándékot, amire mertél gondolni, és oda megy, és eléneklitek, és kibontjátok, és látod, hogy hát annál sok kategóriával jobbat kaptam. Így vagyunk mi Máriával, és így vagyunk az ajándéka Jézussal, aki hát olyan nagy ajándék, hogy egész életünkben csak bontogatjuk ki. És ahogy megismerik, úgy vagyunk egyre jobban lenyűgözve attól, hogy az ő szeretete és személye milyen fantasztikus, csodálatos. Hát nekem ezt mondja, úgyhogy kedves hallgatóim, akármilyen szürke ez a hajnal, meg akármennyi gondot van még, meg akármennyi bevásárolni valód, vagy bármi dolgod van, a fiatalokról csak gondolják, hogy semmi gondjuk nincs, én tudom, hogy ugyanannyi van nekik, mint a felnőtteknek, csak másfajták. Reménykedj, hogy az angyal neked is tud olyat mondani, Isten tud neked ma olyat üzenni, ami egészen fölhangolja a szívedet, és megnyit a legnagyobb ajándékra. Szép napot mindenkinek!
Köszönjük szépen, Zoltán, ezeket a mély gondolatokat. Igen, a mai témánk a megújulás, a várakozás a karácsonyra, és ugye bennünk is ott lehet ez a várakozás, ami Máriában és az egész zsidó népben ott volt, amikor vártak a megváltóra. És ugye nekünk is már csak négyet kell aludni szentestéig, és erről fogunk beszélgetni a mai adásban, hogy miért fontos a karácsonyban a megújulás, illetve hogy hogyan tudunk különböző jótékonysági szervezeteknek adakozni. Erről lesz majd pár telefonos interjú, többek között az SOS Gyermekfalvaknak az adományozási igazgatójával, illetve a Mikulás gyár egyik kihelyezett vezetőjének. És a folytatásban hallgassunk meg egy kis zenét, aztán pedig folytatjuk a beszélgetést Kunszabó Zoltánnal.
Christmas lights up till January. This is our place. We make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? couch in the living room. This is our place, we made the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you three summers now, honey, but I want them all.
Taylor Swift Lover című dalát hallhattunk, mely egy kicsit előre hozta nekünk a karácsonyi hangulatot. Most pedig Uzsajné dr. Pécsi Ritát köszönhetjük a vonalban. Jó reggelt, Rita!
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
Az organikus pedagógiát fogja nekünk bemutatni. Kérlek, mesélj erről pár szóban.
Igen, ez egy nagyon, azt hiszem, hogy egy nagyon hétköznapi, és mégis talán Magyarországon elég ismeretlen pedagógia, amit nem csak iskolában, hanem családok körében, óvodában, bölcsődében nagyon-nagyon jól tudunk használni, és az a lehetőség adódott, hogy az Apormi Vilmos Katolikus Főiskola most már a második évfolyamot indítja el, hogy egy év alatt tulajdonképpen meg lehet ismerkedni ezzel a pedagógiával Budapesten, a budapesti kampuszon. Ez azért nagyon jelentős, mert az országban sehol nem lehet tanulni ezt, és fel szokták tenni a kérdést, hogy hát végül is ez kinek jó, vagy kinek szükséges. És amikor az ember elkezd magyarázkodni róla, akkor rájön, hogy hát mindenkinek nagyon használható, aki emberrel él. Tehát aki vagy nevelési közegben van, vagy vezetői helyzetben, vagy akár csak egy kis munkacsoportot vezet, vagy akár az önnevelésben, és egy nagyon, nagyon mélyen keresztény gyökerű szemléletmódról van szó, és ezzel együtt egy olyan valamiről, amit lehet használni felekezeten kívül is, tehát bármelyik. Nagyon sokat megfordulok állami iskolába, vagy más felekezeti iskolákban, óvodákban, intézményekben, vagy családi közösségekben, plébádiákon, gyülekezetekben. És ez egy ilyen, ez egy szemléletmód tulajdonképpen, amelyik, hát így ez az organikus kicsit távol lehet a hallgatóktól is, ami a természetes fejlődést veszi alapul, és megnézi, hogy mi az, ami az emberben mozog és mozgatható, hogy ne menjünk vele szembe. Nagyon sokszor a nevelésben azzal találkozunk, hogy a legjobb szándékkal is pont ellene megyünk, és inkább fékezzük a folyamatokat, mint segítenénk. Például, mit tudom, és erdülésnél szokták nagyon sokszor a szülők kérdezni, hogy mit csináljak vele, és akkor egy kicsit úgy beszélgetünk róla, és lehet látni, hogy pont az ellenkezőt csinálja, például egy direkt neveléssel semmire nem megyünk, tehát az, hogyha most ott megmondod neki, hogy éppen mit csináljon, akkor pont az ellenkezőjét fogja csinálni, mint egy 2 éves. És ilyen nagyon fontos törvényszerűségekkel, akár a hitre nevelésben, akár az egymással való kapcsolatunkban, akár tényleg mondom, alapvető vezetési készségek, hát ugye mindannyian valamennyire vezetők is vagyunk a saját életünkben, illetve hát a kapcsolatainkban erre nagyon nagy szükség van, és ilyen alapvető készségekre, de gyakorlati fogódzókat is ad. Hát nagyon, nagyon különös volt, most egy év folyam végez idén, és hát akiktől kértünk így visszajelzéseket, mind azt tapasztalták, hogy tényleg sok mindenben átalakult a szemléletük, könnyebb lesz, tehát egy iránytűt tudnak kapni ahhoz a mindennapi nevelési, önnevelési kérdésekhez, amivel aztán mindannyiunknak küzdeni kell.
Ha jól olvastam erről a képzésről, akkor azt lehet tudni, hogy ez nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel, igen, és a vezetéssel is belőle próbál koncentrálni, és a belső kibontakozást támogatja. Milyen hosszú a képzési idő?
Egy év, tehát 2,5 éves ez a képzési idő, tehát ott is igyekeztünk a lehetőségekre, a valóságra támaszkodni. Nyilván lehet valamiről, főleg egy ilyen gazdag tartalomról sokáig és sok órát eltölteni, de úgy szerveztük meg, hogy ez ne legyen túlságosan megterhelő, tehát akár a családnak is vállalható legyen, hogyha valaki erre benevez. Egy fél évben 5 szombat van, illetve a másik fél évben 6 szombat, és csak szombatokat terveztünk, tehát nem kell péntek, ugye általában az ilyen levelező képzés az péntek szombaton zajlik, de ez csak szombaton van, 9-től, hát maximum 5-ig, de inkább 4-ig szoktunk ott lenni. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki így rászánja magát, és szeretne hatékonyabb lenni a saját nevelési vagy önnevelési tevékenységében, akkor nagyon-nagyon sok támaszt tud kapni, viszonylag rövid idő alatt. Én mindig azt gondoltam magam számára, a Dombuszkónak van egy ilyen nagyon jó gondolata, hogy ez a bizonyos lex minimi, azt kéne használni, és ez azt jelenti, hogy a legegyszerűbb eszközökkel a legmaximálisabb hatékonyságot elérni. Tehát tényleg egyszerű eszközöket fedezni fel, tehát tényleg ilyen, hogy mire való a beszélgetés, hogyan tudunk a kommunikációba, a haragkezelésünkbe, a döntésképességet nevelve, vagy a motivációt elérni, a különböző életkorokba, hogyan tudunk megküzdeni a saját életszakaszainknak a kríziseivel, akkor egyáltalán a gyerekeinek ugye a férfinő identitásról is biztos, hogy nagyon fontos, szexuális nevelésről. Tehát azért elég sok nagyon hétköznapi kérdést érint ahhoz képest, hogy tényleg 2 fél évben 5, illetve 6 szombatot rááldozunk.
Köszönjük szépen, Rita.
Viszont... Hogyha esetleg valakit érdekel, ugye a képzésről nem beszéltünk, hogy hol lehet elérni, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapját megkeresve a képzések között az organikus pedagógiánál megtalálják.
Köszönjük, és meddig tudnak jelentkezni?
Január 13-áig lehet jelentkezni, úgyhogy most itt van a szünet, lehet mérlegelni, egy kicsit lehet beszélgetni. Sőt, egy nagyon fontos dolog, hogy akinek esetleg az alapképzettsége nem pedagógiai vagy egészségügyi, mert tulajdonképpen ezekkel az alapdiplomákkal lehet simán jelentkezni, azok is jöhetnek, ők vendéghallgatóként tudnak részt venni rajta, akkor nincsen vizsgázási kötelezettségük, nyilván nem kapnak kreditpontokat, de hát akkor nekik nincs is ez szükségük. Tehát akkor egy hivatalos kérelmet oda az Apor Vilmos Főiskolára kell írni, hogy vendéghallgatóként szeretne járni, és ez a lehetőség is nyitva van.
Köszönjük, Rita, hogy bemutatta nekünk ezt a képzést. Viszont hallásra, további szép napot kívánok.
Köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.
Uzsajné dr. Pécsi Ritát hallhattuk, aki a Szegedi Tudományegyetem főigazgatója és pedagógiai kutató tanár. Most itt vagyunk a stúdióban, Kunszabó Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést. Meséljen nekünk Zoltán arról, hogy náluk hogyan folyik a karácsony.
A karácsony az, hát az évnek az egyik fénypontja, két fénypontja van. A húsvét és a karácsony, úgy alapvetően az életünkben. De a karácsony azért különleges, mert az év végén van. És miután meglehetősen aktív életet élünk, a feleségem is aktívan szolgál egy hajléktalan intézményben itt a belvárosban, már megfelelően fáradtak vagyunk a végére, és annyira jó azt átélni, hogy lassan úgy megtesszük, amit meg kell, még lezárjuk a dolgainkat, és akkor karácsony kicsit olyan, hogy így kizuhanunk az időből. És hát ez az ünnepeknek a sajátja, ugye a teológusok ezen elmélkednek, hogy így kizuhanunk a mindennapukból, és bezuhanunk így az időtlenségbe. És tulajdonképpen nekem ez a legnagyobb élményem, hogy akkor december 24-én délután este felé úgy szeretek úgy kicsit kimenni a házból és körülnézni, és fantasztikus, hogy nem jár egy autó se, senki nincs az utcán, és ez ilyen örömmel tölt el, hogy ezek szerint a legtöbb embernek van otthona valamilyen formában. No, a másik oldala ez az ünnepnek a, hogy mondjam, ez a közösségi része, az pont nem arról szól, hogy nem történik semmi, hanem hogy összejön a család, és hát mi nagyon szeretjük megadni a módját, tehát kitakarítunk, a feleségem valami elképesztő mennyiségű fényforrást helyez el a lakásban, tehát mindenhol ilyen világító kis dolgok vannak, mécsesek, néha komolyan aggódom, mert az egész házban mindenhol tüzek égnek. Jó, hát ez a szeretett tüzét jelképezi, és ott a helye. És összejövünk, persze nagyon szeretjük megadni a módját az étkezésnek, és mi hagyományosan halakat és beiglit fogyasztunk, de hát nagyon finomakat, szóval nem annyira böjtös. Az édesanyám is velünk szokott lenni sokszor most ebben az évben is, és a gyerekeink közül azok, akiknek nincsen még saját családjuk, ha jól számom, 3, és hát minden évben most már 8 éve legalább, 6-8 éve van nálunk 2 fiatal ember, akik ilyen fogadott családtagok. Mind a kettő, az egyik a 30-as évei közepén jár, a másik már egy picit idősebb, de még 40 tájékán. És az az izgalmas ebben az egészben, hogy őket a hajléktalanként ismertük meg, még régen, 10 évvel ezelőtt körülbelül, 11-12, és fantasztikus emberek. Egyébként nagyon sok fiatal hajléktalan van, mert az állami gondozásból sokan a hajléktalan létbe zuhannak ki, bármennyire is próbálnak róluk gondoskodni, azért ez az életkezdés, ez nagy feladvány nekik, minden szempontból.
És hogyan találkoztatok velük?
Hát a hajléktalan szolgálatunk, illetve a közösségünk misszióján keresztül.
Ez a Csak Egyet szociális segítő program, amit a feleséged vezet.
Így van, így van. Így van.
Értem.
Oda jöttek be, illetve az egyik oda jött be, az egyik srác az bejött, aki a nyitás napján, és mondta, hogy ő újat akar kezdeni, mert addigra már 3-szor volt börtönben, és betörő volt a szakmája, tehát egész egyszerűen ezt csinálta, és már érezte, hogy abba akarja hagyni, és hát egy jó képességű fiú, és ott láttuk, hogy egész napot olvasgat, meg jegyzetel könyveket, ott voltak kitéve mindenféle hittel, meg történelmel kapcsolatos dolgok, és ami tetszett neki, kiírta. És akkor tartottunk egy alfa kurzust, amin részt vett, és akkor találkozott valóban Isten szeretetével, találkozott Jézussal, megtért, megkeresztelkedett, és hát örömmel mondom, hogy már jó régen nem betörő, hanem dolgozik a saját albérletben. Keményen dolgozik, és úgymond szépen megy előre a cégben, ott a ranglétrán. És hát a másik fiú, ő is állami gondozott volt, ő is nehezen kezdte az életét. Ő nem csúszott le ennyire, de nem voltak meg az élet feltételei. Először a közösségből egy család befogadta őt egy időre, aztán a Csak Egyet szolgálatnál kezdett dolgozni, most megint nálunk van, és őnek is hát szépen alakul a sorsa. Direkt, mikor láttuk, hogy milyen tényleg klassz emberek és keresztények, és abszolút nem veszélyesek, akkor már örömmel hívtuk meg őket, mert hogy nem volt hol, egyedül töltötték volna a Szentestét, és hát most már ők ugyanúgy részei a mi karácsonyunknak.
Akkor mostanában is elmennek, most is mennek majd hozzátok.
Igen, alig várjuk.
Értem. Köszönjük szépen, hogy elmesélte ezt nekünk. A folytatásban, ahogy ígértem, az adakozásról lesz szó, még 2 telefonos beszélgetés fog következni. Az egyik Patakfalvi Andreával, aki a Mikulás gyárnak az Ajkára kihelyezett gyűjtőközpont vezetője. A Mikulás gyár 15. alkalommal nyílt meg, és az országban különböző helyeken van lehetőség adományokat adni. Budapesten a Millenáris Parkban lehet, és a zárása ennek holnap lesz. November 29-től tartott ez az adakozás a holnapi napig, és egy ünnepi záróeseménnyel fog záródni ez a holnapi program. Szóval majd a Patakfalvi Andreával fogunk beszélgetni, aki már a vonalban van. Jó reggelt, Andrea!
Jó reggelt kívánok!
Kérlek, mutasd be nekünk a Mikulás gyárnak az Ajkára kihelyezett gyűjtőpontját.
A Mikulás gyárral már évek óta dolgozunk közösen, így a karácsonyi időszakban próbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy mennyire fontos segíteni a rászorulóknak, és aki teheti, az tegye meg. Mi Ajkán vagyunk, a Mikulás gyárnak gyűjtőpontja, egész Veszprém megyéből ide látunk az adományokat. Az idei évben azt éloztuk meg, hogy mesekönyveket gyűjtünk rászoruló gyerekeknek, Úgyhogy amikor egy gyerek közösen szeretünk volna 50 ezer mesekönyvet összegyűjteni, ebből mi 500 mesekönyvet vállaltunk, hát reméljük, hogy holnap így majdnem meg is lesz.
És milyen volt ez a hónap, hogy így az adományozás területén?
Nyilván az elején még mindenki érdeklődik, hogy mi ez az akció, miért veszünk részben. Elmondjuk mindenkinek, hogy miért fontosnak tartjuk, hogy fontos segíteni a rászorulóknak, és hogy próbáljuk a gyerekeinket tudatosan arra nevelni, hogy ők is megtapasztalják, milyen jó másoknak adni. Ez az egy hónap így szépen elindult, és most a héten pedig már nagyon sokan érkeznek hozzám, nagyon sok gyerek, iskolai csoportok, közösségek hoznak el hozzánk könyvet. Mi pedig ezt úgy próbáljuk meghálálni, hogy itt az Ukránszában mindenkit megvendégelünk egy apró süteményre, ami egyébként a Fél Mikulás kedvenc süteménye.
Igen, ugye egy cukrászdában van ez az adományozás lehetőség, van, akkor igen. Ennek is jelentősége van. És Ajkán most van először ez a lehetőség, vagy volt már korábban
igen.
is?
Ajkán most van először, az elmúlt években Balatonfüreden volt a Mikulás gyárnak a gyűjtőpontja, de most idén átkerült Ajkára, így a megye szívébe, Veszprém megye szívébe, viszonylag könnyen megközelíthető helyen található.
Köszönjük szépen, hogy bemutatta nekünk, és további szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
Viszont hallásra. A folytatásban megint egy zenét fogunk meghallgatni, aztán nem sokára következnek a hírek, a szünet után pedig Gőbel Ágoston fog érkezni hozzánk a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus híreivel, illetve folytatjuk a beszélgetést Kunszabó Zoltánnal.
Újra eljött az a nap, amire vártál. Látod, minden teljesül, amit csak álmaidban láttál. Karácsonykor béke vesz körül. Ma az se számít, ha fúj a szél, vagy kicsit fázol. Fedi el a ruhát, az ellenség baráttá váljon. Ezt kérem én, hallgass meg a fohászt. Nézd, hogy csillog megint a fény, a szeretet ünnepén várt rád. Minden, ami szép, jó lenne. A csendjével a hóesésben sétálsz. Kezedben apró ajándék. Hozzáindulsz, aki úgy vár rád, hisz nélküle mit sem ér az egész. És végre eljött az a perc, amit úgy vártál. Könyszül száz mosolyt, szívesen átöleléd a nagy világot, és kívánnál boldog karácsony.
Boldog karácsony!
Nézd, hogy csillog megint a fény, a szeretet ünnepén várt rá. Minden, ami szép, majd érezni még, ha a gyertya már nem ég még.
Delta csillog a fény című karácsonyi dalát hallhattuk, amely 2018-ban, vagyis tavaly jelent meg. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Kunszabó Zoltánnal, aki az Új Jeruzsálem katolikus közösségnek az alapító vezetője. Kérlek, mutassa be nekünk ezt a közösséget.
Közösség most már lassan 25 éves. 90-es évek végén jött létre egy friss missziós lendületből, hogy így mondjam. Ez kötődik a személyes történetemhez, meg néhány barátom személyes történetéhez. Mi mind friss megtérők voltunk még a 80-as évek végén, 90-es évek elején találtunk rá Jézusra, ami életünknek az alapvető élménye, tapasztalata. Hosszú keresés után, és egy olyan örömöt, teljességet, bölcsességet, erőt tapasztaltunk meg az Istennel való kapcsolatban, hogy úgy éreztük, hogy hát ez a legtöbb, amit lehet adni a többi embernek. És ráadásul Jézus felhívott minket, hogy menjünk, és tegyünk tanúságot minden népnek, hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek, vagy ahogy Lukácsnál, hogy nevében megtérést és bűnbánatot kell hirdetni mindenkinek. Hát ezzel volt tele a szívünk. És akkor évekig keressük, hogy hogyan, nem találtuk annyira az effektív módját, míg aztán a 90-es évek közepén megérkezett a Szent András Evangelizációs Iskolának a PÁL kurzusa. Ezt most ad reklámozzam, mi mindenhol ezt el szoktam mondani, mert most is tartják ezeket a kurzusokat általában nyáron. Ami hát azt mondja el, hogy mi az evangélium, mi az evangelizáció, és hogyan lehet hatékonyan átadni az üzenetet, és hogyan lehet embereket meghívni Jézushoz. Tehát ezt akartuk, csak nem volt meg az eszköz. Na hát ott megkaptuk. Megtanultuk, hogy mi a rövid evangélium, amit kérügmának neveznek picit teológiai nyelven, és hát ezzel úgymond beszabadultunk Budapestre, és tényleg sok helyen tanúságot tettünk, volt egy heti alkalmunk a Városmajori kis templomban, az néhány hét alatt valamilyen csurig lett, tele lett, és minden héten jöttek új emberek, akik tényleg teljesen világból jöttek, vagy megújulni akaró katolikusok voltak, illetve más felekezetbeli testvérek. Emlékszem, hogy megtért nálunk egyszer például egy evangélikus lelkész, aki ott eljött, mert éppen nem jó fázisban volt az élete, vagy a hite. Szóval csodákat láttunk, tehát láttuk azt, hogy ha tényleg Jézus hirdetjük, akkor jönnek az emberek, és akkor ez beletorkolt egy nagy missziósorozatba a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a tűzevangelizációk sorozatba. Ezt amerikai katolikus testvérekkel együtt kezdtük el, Ralph Martinnal és a Renewal Ministries-zel, akik hát a mi atyáink, bátyáink, nem is tudom, hogy mondjam, olyan lelki érettséget mutattak, adták át, amit tudtak. Ők vezettek be minket abba, hogy hogyan lehet még nagyobb méretekben, akár sportcsarnokokban is ilyen missziós rendezvényeket tartani. Ezt tulajdonképpen mi kezdtük el ezeket a csarnokos evangelizációkat, most már mindenki csinálja, hál' Istennek, tehát ennek sok variációja van. Én a forráspontot is például egy ilyennek tartom, ami dicsőítés zene.
Hírek.